Köszönjük, édesatyánk, hogy a te tökéletes terveidnek megvalósulásakor olyan igét adtál a mi kezünkbe a Bibliában, amely alkalmas arra, hogy megtanítson mindenre, és a lelked által elvezessen minden igazságra. Köszönjük a benne adott bölcsességedet, kijelentésedet, a belőle áradó szeretetedet, gondoskodásodat. Köszönjük, Uram, azokat a különös szavakat is, amelyek a mi sorsunknak az előjelzései. Most, amikor igét készítettél a mi számunkra, arra kérünk, hogy mi szívünket formáld oda, hogy azt halljuk meg a te igédből, amit te akarsz kihallatni velünk. Ezért kérjük, hogy csendesítsd meg a mi szívünket, indulatainkat, gondolatainkat, hogy azokon gellert ne kapjon a te igéd, a te szavad, és ne nyerjen más értelmet a bennünk lévő másság miatt. És most kérünk, hogy szólj. És kívánjuk, Uram, valóban azt hallani, amit te üzensz. A Krisztus Jézusért. Amen. A mai napon, mivel Biblia óra van, szó szerint az lesz Biblia óra. Tehát ma egy egyszerű kis tanulmányt fog elmondani, hogyha ennek lesz evangéliumi töltete, akkor az, az Úristen nagy kegyelme. Hogyha lesz ennek a mai elmondott dolognak üzenete, az Isten véghetetlen szerelme, ahol én nem fogok tenni, de nem tehetek semmit, én csak elmondom azokat a legegyszerűbb dolgokat, amiket református embernek, Bibliát olvasó embernek illik tudnia. Illik tudnia. Azt tervezem, hogy a idei presbiter választás előtt a jelölteket revizsgáztatom. Dogmatikából, hitvallásból és egyház jogból. Esküt fognak tenni, hogy ezeket ismerik. Ne legyen hamis az eskü. Éppen ezért ebben az esztendőben az Isten tiszteleteken is van észreveltétek, hogy dogmatikát adtam és etikát. Bibliaórákon is hasonló módon tanító szolgálatokat tartok, hogy aki templomba jár, aki valóban a gyülekezetnek élő tagja, azt tudni fogja. Aki nem jár templomba, aki csak be akarnak majd egy cserkészni, nem fogja tudni, mert nem hallotta. Tehát ma is tessék úgy figyelni, hogy ez egy egyszerű tudnivaló minden embernek, aki az Isten népéhez tartozik, a szent tudományokban szükséges és illik is jártasnak lennie. Péter első levelének 4. részéből olvasom az igét. Péter első levele 4. részének 12. verséből. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Kevesen nézik a Szentírást úgy, ahogy valójában született. Ugye mi el szoktuk mondani ezt az alap ismeretet, hogy két nagy szemléletmód ütközik egymással a Bibliát tekintve, már a keresztény világban, mert a zsidó világról most nem beszélek, a hitetlenekről, hogy ők hozzáták, nem beszélek, tehát az ugyanaz vallásos közösségben az egyik azt mondja, hogy a Biblia az emberek által írt szó és beszámoló az Istenről. Az úgynevezett hívő ember pedig azt mondja, hogy óriási tévedés. A Biblia Isten kijelentése önmagáról, a világról és az emberről. Az ember nem érhetné fel az Istent, tehát nem tudna róla írni, de az Isten, aki ismeri önmagát, terveit, akaratát, történelmet, az ember lelkét, szívét, veséjét, elmondja azt, hogy ő kicsoda, ki az ember, ki az ellensége, mi az embernek szüksége, egy a szükséges dolog, mert a Biblia a keresztény világban két nagy táborra szakadó megítélés keresztüzében áll. Én abba a táborba tartozom, amely azt mondja, hogy a Biblia az Isten kijelentése önmagáról, a világról, rólad és rólam, a bűnről, az üdvösségről, tehát ez a könyv az Istentől született. Azt látjuk, hogy a Biblia tulajdonképpen gyűjtemény. Már nem fogok az Ószövetséggel foglalkozni, néhány szót említek csak róla. 39 kötetnyi kis könyvtár az Ószövetség. Ennek is 3 nagy felosztása van. Vannak benne történelmi könyvek, vannak benne költői könyvek, és vannak benne prófétai kötetek. Ha eltetszik menni egy zsidó rabbihoz megkérdezni, hogy hogy néz ki a Biblia, mondani, hogy ez a 3-as felosztás. Engem azonban ma nem ez érdekel, hanem érdekel például az, hogy Péter első levelének, hogy megíratott, mi áll a hátterében? Engem most a hátterek érdekel. Miért írta Péter az első levelét, miért azt írta, amit leírt, miért ezeket tartalmazza, amiket olvasunk benne, engem a háttere érdekel. Kiderül, hogy a nírói keresztény üldözés szolgáltatja a hátteret. A Quo Vadist gondolom mindenki olvasta, szervetesen leírja az egyik nagy mulatságot, ahol a keresztényeket hosszú kilométereken keresztül keresztre feszítettek, szurokkal leöntöttek, aztán, amikor eljött a sötétség, meggyújtották őket, ezek voltak Néró égő fáklyái. Mikor születik Péter első levele? A nérói keresztény üldözés idején, amikor tudja az apostol előre, hogy nem sokára az egész akkori római birodalomnak a területén végig söpör a keresztény üldözés. Rómában írta a levelet Kis-Ázsia északi részén élő kereszténynek címezve, mert azt mondta, megpróbáltatás tüze közelít hozzá. Rémüléssel jár, iszonyattal jár. És ha valaki mégis elolvassa Péter első levelét, akkor ilyen dolgokról fog találni iratokat benne, hogy el kell érni hitetnek célját, a lélek üdvösségét. Azt mondja, hogy aki újonnan születtek, nem romlandó magból, romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megvan az örökké, minden test olyan, mint a fű elvész, de ti az Isten népen nem vesztek el. Lényegű szegelet követettem a Sionban, egy botrány követ, Jézus Krisztus, ez a kő, valaki ráépít az életét, valaki megbotránkozik benne, és írtja majd azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek. Péter első levele teli van csodálatos hitbeli bizonyságtételekkel, teli van bátorítással, és ezt pont azért írja, mert jön a megpróbáltatás tüze. Engem az érdekel, hogy minek mi áll ugye a hátterébe, ami a Péter levelében tartalomnak mondunk, azt a tudomány tartalomnak hívja, a hívő ember üzenetnek hívja. Tele van isteni üzenettel, ahol Isten személyes lelki gondozást végez a gyermekeiért. A gyermekeiért. Hogy amikor eljön meg az üldöztetésnek a véghetetlen gyomorúságos ideje, akkor az ő gyermekei megálljanak a hitre. Jön meg, hogy halálra keresik őket, jön meg, hogy elárulják őket, jön meg, hogy az apa elárulja a kölykét, a gyerek elárulja az apját, megtagadja az anyja a lányát, a lány az anyját, mindig a hívőket, a Krisztus hitel lévőket tagadják meg, jön a szenvedés, és tessék nézni a mögöttest, még mielőtt Kis-Ázsia északi része lévő keresztényre lecsaphatna az üldöző harag, a gyilkos indulat, Isten gondoskodik, hogy megszülessen Péter első levele. Itt kell feltennem a kérdést, hogy te milyen leveleket szoktál írni. Amiket te írsz, teli vannak ugye bizonyságtétellel, teli vannak Isten bátorító ígéivel, teli vannak lelket mentő szavakkal, mert Isten gyermekei, ha levelet írnak, abból mindig megtartatás és mindig áldás származik. Nézd meg, hogy Isten gyermeke vagy-e, ki fog derülni, hogy fölkészítesz-e életeket a várható jövő nyomorúság idejére, hogy megmaradjanak a hitben, és győztesek legyenek. figyelmeztető üzenetet küld a levélben Isten, részesedett a Krisztus szenvedéseinek 1 Péter 4.13, nem kívánatos szenvedéseket takar az üldöztetés, de ne féljetek. Lépjünk odébb. A cselekedetek könyve. Hogyan születik? Az egyház ellen irányuló külső és belső sátáni támadásokról szól a cselekedetek könyve. Leírja, hogy Isten hogyan működik együtt a gyermekeivel, leírja, hogy milyen elképesztő haraggal támad a gyülekezetre az ördög, és az ördög gyermekei, és leírja, hogy nem szünteti meg a gonoszságot, hanem minden gonoszság közepette megáldja az övé. Üzenet neked. Azért imádkozol, hogy szűnjön meg a gonosz, nem fog megszűnni. Azért imádkozol, hogy hagyják abba az elned való perlekedéseket, aljasságot, cselszövéseket, nem fogják abba hagyni. Mit fog csinálni Isten? Téged fog megáldani, megerősíteni, hogy elhordozd mindazt, ami történik veled, és amit terveztek ellened, ha megvalósul is, de megmaradja hitben. Sőt, úgy élt meg a legnehezebb helyzetek közepette is a te hívő életedet, hogy mások újjá szülessenek látva a te győztes hitedet. János 3. levele, amely Pál kivégzése és Péter Márti halaltán íródott. Ugye emlékszünk arra, hogy Pál apostol hogyan hal meg, tudja valaki? Lefejezték. Lefejezték. Miért fejezték le? Miért nem fejezték keresztre? Mert római állampolgár volt. És a római állampolgárokat lefejezték. Ha ellenük valami eljárás folytán bűnt lehetett bizonyítani. Az Osztiába menő úton végezték őt ki. János 3. levele tehát, amikor megíródik, már meghalt Pál, meghalt Péter, lefejezték a vezérkart, és támad egy különleges tan, a gnoszticizmusnak a tana, amely szembe megy a keresztény tanítással, és azt mondja, hogy Jézus Krisztus nem testben megjelent messiás, és rajta kívül és nélküle is el lehet jutni az Isten ismeretre, és el lehet jutni az Istenhez. János 3. levele ezzel száll perbe, és elmondja, hogy nem, nincs más közbenjáró, csak egyedül Jézus Krisztus. Péter 2. levele és Júdás levele pedig, az antinomisták ellen íródott, ezek a hamis tanítók arra akarták rávenni a keresztények, hogy a szabadság helyett szabadosságban éljenek, mint ma a liberális teológia és gondolkodás csinálja. Mindenki haver, gyerünk ökumené, elfelejtik, hogy Róma reverzálist kér, a reformátusok nem, hogy egy hithű zsidó csak hithű zsidóhoz megy feleségül, vagy veszi el, a református nem az higuljon fel, és tűnjön el a föltekéről. Szabadosság legyen. Péter 2. levele és Júdás levele szembe megy a szabadosság irányába, és azt mondja, hogy nem, isteni rend, isteni fegyelem, és szentség. Szentség mindenek felett. A Jelenések könyve hátterében pedig a legkegyetlenebb és a legszisztematikusabb keresztény üldözés állt, amely Domitianus császár indított el 81 és 86 között. Ne tessék fölvenni! Amikor az élő Isten egy olyan korszakot láttat meg egy kiváltságos emberrel, mint Jánossal Pátmosz szigetén, akkor János egyik ámulatból esik a másikba, hogy először is ott járhat a mennybe. Nem sok embernek volt osztály része eddig. Ki az, aki elragadtatott és elvitetett a mennybe? Illés. Szólhatott arról, mit látott? Nem, nem jött vissza. Bár egyszer a Szentírás szerint itt volt újból, Jézus Krisztusnak Mózes és Illés jelenti meg, hogy milyen halállal fogja Isten megdicsőíteni, ez a megdicsőlés hegyén történt. De csak Jézussal beszélnek. István látta a megnyílt eget, és az Úrnak dicsőségét. Igen, ám, de ezt hogy tudjuk meg a Szentírásból, ha István nem mondhatta el, mert megkövezték. Onnan tudjuk, hogy volt valaki, aki tartotta a felső ruhákat, amíg a többiek kövezték István, és látta az arcát, megdicsőülte, mint egy angyal arcot, és látta, hogy István az égbe néz, és lát valakit. Ez valahogy később maga is elragadtatott. Ez a valaki Pál apostol volt, és Isten azt mondja, hogy nem mondhatod el, amiket láttál, ő ezért így mondja, láttam kibeszélhetetlen dolgokat. János egy parancsba kapja, amit látsz, írd meg. Így születik a Jelenések könyve, hogy Isten úgy döntött, hogy megiratja a jövendőt, három gondolat köré csoportosítható a jelenségeinek a mondandója, üldöztetés lesz, tévtanítások lesznek, és a gonoszság koncentrálódni fog. Ezt elmondja költői nyelven, azt mondja, a tengerből felemelkedő szörnyeteg a szenteket üldözi, ez jelenti a hatalmat, szimbolizálja a mindenkori világi hatalmat, amely üldözi a Krisztus népét. Azt mondja másnyien, hogy feljött a földből a hamis próféta, ez a császári imádás kultuszát képvisel, és minden hamis tant, a tévtanítások milyen fantasztikusan megkezdődnek ott és akkor, hogy elhitessék még a szenteket is, és nem csak hogy tartamai napig, hanem hamis tanok egyre jobban túljánoznak. Kelenföldön nem fogjuk megtűrni a hamis tanítókat, ellenük fogunk szólni, és ellenük fogunk állni, mert ez a rend. A gonoszság pedig megsokasodik, és a gonoszság megszervezi önmagát, seregbe tömörül, és írtja azokat, akik az igazságban vannak, mert az igazságból valók. Kérjük vissza Péter leveléhez, szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, ami megpróbáltatás miatt támad majd közöttetek. Elmondom, mi vár rád. Elmondom, mi vár rád. Isten azt mondja, hogy te légy szent, légy a bűnbe ártatlan, légy a Jézus Krisztus hitvallója, légy Jézus bizonyságtevője, és ha majd azzá lettél, akkor üldözni fognak. Amíg nem vagy az, addig nem is érted, hogy miért születtek ezek a levelek, miért születtek az evangéliumok, miért születtek a könyvek, miről beszél az Isten, miért iratta meg a teljes emberiség történetét az ő hatalma. Az Ószövetségről annyi csak, hogy annak központi témája, harca, hogy egy az Isten. egész Ószövetség ezért vihaskodik, hogy kérem, egy az Isten. Ne tessék hinni a sok Isten hitben, ne tessék hinni a bálványokban, ne tessék hinni másra, mert egy az Isten. Az egész Ószövetség hadakozása ebben áll. Egy az Isten. Az Új Szövetségé, hogy testet öltött az Isten. Hogy testet öltött az Isten. Micsoda botrány. Eljött testben. Megigazítatott lélekben. Aztán meghalt, feltámadott. És éltett minket. Van-e kérem üzenet? Van egy ilyen egyszerű kis előadás jellegű dolog, hogy melyik levélke miért született? Van-e üzenete a mi számunkra? Minden történelmi helyzetben és minden hétköznapi időben előre szól Isten az övéinek, és azt mondja, vigyázz, gonoszság közeled. Ezért maradj az igazságban. Tessék figyelni, mennyire másként tanít, mint várnánk. Azt várnánk, hogy gonoszság következik, a szírt fogom verni. Nem ezt mondja az Isten. Azt mondja, hogy maradj az igazságban. Erőszak következik. Vigyázz, maradj békességben. Milyen fantasztikusan más, mint ahogy mi szeretnénk ilyenkor hallani. Azt mondja, én oltalmat adok, azzal, hogy imádkozom, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Minden próbatétel között az az Isten akarata, hogy el ne fogyatkozzék a hitem. Ne lázadjak fel, ne adjak ott minden. Sokan vannak itt a gyülekezetben, akik végletesen gondolkodnak. Ha itt a jó meg dolgok, akkor a felekben járva örvendeznek, ha rossz meg dolgok, akkor ott hagynak csapott papot. Az Isten gyermekei nem végletesen gondolkoznak, hanem egyenletesen. Egyenletesen. Mozdíthatatlanok a Krisztusban. Nem tünékeny emberek. Azt mondja, hogy álljatok meg, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában, mert nem hiába való a ti munkátok az Úrban. Utolsó tanítás. Mert az Isten akarata, hogy elnyerjétek az élet koronáját. Hogy elnyerjétek az élet koronáját, tessék nézni Péter első levele, megíratik azért, hogy jön az üldözés, és amikor az kiteljesedik, ne kétségbe essenek, nehogy megtagadják az Urat, hanem megálljanak, teljesen bízva az ő Urukban, Krisztusokban, és hogy elnyerjék a koronát. A világ olyan, amilyen, de az Isten népe csak Krisztusi lehet. A világ azt csinál, amit akar, de én nem tehetek másként, csak ahogy az Uram parancsolja. Maradjatok meg a hitben. Ne adjatok helyt borunk gondolatoknak, kétségeknek, haragnak, okoskodásoknak. Ti maradjatok hűségesen a Krisztusban. Imádkozzunk. Micsoda mondatot írattál le az apostol, aki azt mondta, hogy ti pedig a Krisztus levele vagytok. Mi mindent írtál már a szívünkbe, édesatyánk. Beoltod a hűséget szerződését. Beoltod a kegyelmet szerződését. Beoltod a parancsaidat. Hogyan és miként járjon? Beleírtad Jézus Krisztus arcát. és minket olvasni kéne embereknek. A történéseink alapjaink. Minden napunk egy lap. És olvashatják, hogy mi van írva ezen a lapon, ezen a szíven, ezen az életen. Uram, könyörülj rajtunk. Sok az üres lapunk. Sok a firkált oldalunk, amit nem értenek mások, olvashatatlan. Könyörülj rajtunk, hogy a mi életünk téged valóban megdicsőítő élet legyen. Másoknak pedig üdítő, bátorító, akár megtartó élet legyen. Hiszen mi ezért irattunk meg. Amen. Kérem szépen, a hirdetések következnek, és szerintem senki nem jajdulna fel, senki nem sóhajtana fel, elő van készítve igeileg rendesen a bejelentés. A tahiti konferenciára, mint minden esztendőben, az ateizmusnak a legdúlóbb időszakában, vagy éppen a kormány korszakában is, mindig beadtuk a pályázatunkat, és kaptunk 300 ezer forint körül összeget. Most ezzel számoltunk, beadtuk a pályázatunkat, és ennek a biztosítását elmondta itt az alpolgármester, elmondta maga a polgármesternek, igen, így lesz, úgy lesz, nyugodtan tessék számolni vele. Megkaptuk ma az értesítést, egy fillért se kapunk. Oda, nincs visszajelzés. Nincs visszajelzés, hitpróba. Egyszerű, pici kis hitpróba. Nincs pénz, összeesele, nem esünk össze. Elalélsz-e, nem alélünk el. Fölháborodsz-e, nem háborodunk fel. Ne. Elég, hogy én megvívtam a harcomat, neked már nem kell megvívni a harcomat. Tehát megjött a mai értesítés, hogy sajnálattal közöljük, de egy fityinket sem. Ezért mára összehívtuk a Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését. Köszönöm mindenkinek, akit megszólítottam, és itt van. Oda fogunk állni az Úr elé, ahogy az Isten gyermek szokták, hogy Uram, te látod az ő munkájukat, hogy hogyan szorongatnak minket, te meg nyújtsd a kedved csodatételre, és könyörülj rajtunk. És bátorítsd meg a szívünket, hogy most tudtam meg, hogy mennyire örjönk az ördög Tahi miatt. Tessék elképzelni, a generál Taván, amikor az a halatlan nagy vihar támad, azért talán, hogy Jézus éppen átmegy Gadarába egy ördöngősből kiűzni a légiónyi ördögöt. Rá kell szólnia, rá kell parancsolni a vízzel, hogy némulj el! Kérem, a szélnek ilyet, hogy némulj el, ha csak szél. Ott tombolt valaki. Ott fölkorbácsolt valaki sok minden. És rászól, némulj el, és eláll a szél. Tahiban ott vannak a gyerekeim, ott a viharban. Hideg van. Nem talpunk alatt fütyül a szél, hanem csak úgy magától, ugye? Halánk még nem fújhatott. Van miért könyörögni. Van miért imádkozni. Kérem az ima közönséget, amíg oda bent folyik az Isten elé mind a dolgainkat, és tárgyaljuk azt, hogy hogyan tovább. Tessenek nagy hálaadással együtt lenni, hogy köszönjük Uram, hogy megint valami nagy dolgot akarsz cselekedni, és megköszönjük ezt előre. Előre. Köszönjük a győzelmeidet. Köszönjük, hogy te folytatod a háborút, a harcot. És emberek nem tudnak más csinálni, csak azt, hogy megvonom, nem adom, nem tudja megszüntetni és megállítani Isten tervét senki. Senki. Tessék a dolgot jó helyről nézni. Mint az életünk dolgaiban is nem az a dolog, hogy történik valami, akkor össze fogok esni. Nem fog összeesni.
minél dolg történt, annál keményebben fogok állni, menni és cselekedni, mert ez pont arra indít. Pont arra indít. Azt mondjam, 1 kiló cukrot tetszettek emelni? Nehéz vagy könnyű? Tessék már válaszolni nekem. Persze. Tehát kis cukor, kis erőkifejtés. Férfiak, egy mázsás zsákot vett már föl valaki? Igen, persze, én is. Na, a lecsüveket? Nagy erő, az is van. Lehetetlen helyzet volt már valaki előtt? Igen. És Istennek keresztül ment rajta? Igen. Mert ő a maximum. Nincs miért félni. Bizalommal, reménységgel megyünk tárgyalni, imádkozunk, de akarom, hogy tessenek tudni róla, mi történt. Van-e hirdetni való? Igen.
Vigyázz az útra, amelyekre vállalkoztál, hogy azt betöltsd. Amen.